Miniszterelnök úr, ha egy évvel korábban lenne, 2006. decemberében ülnénk most itt a Nándorfehérvári teremben, akkor szeptember 17-e és 18-a után lennénk, október 23-a után lennénk. Ez a helyzet, ha nem is olyan aktívan, azért azóta állandósult. Hogy élte meg?
Hát két nagyon különböző évként élem én ezt meg. Az idei évben azt láttam, hogy alapvetően szűkbázisú, szélsőséges csoportok azok, akik megjelentek az utcán. 20-30-40-50 ember. Azt láttam, hogy 23-án októberben, vagy éppen márciusban már nem sikerült tönkretenni az ünnepet. Voltak vele gondjaink, bajaink, de az ország már nem erről szól. És hát miután nem 2006 év vége van, hanem 2007 év vége, ma nekem a legfontosabb az, hogy túl vagyunk egy rendkívül nehéz szakaszán.
Tavaly ilyenkor aláírta volna, hogy ez a 2007, ez ilyen lesz? Amilyen volt?
A tartalmát tekintve, azt hiszem, hogy igen. Hát nézze, két nagy dolgot megcsináltunk. Az ország túl van két olyan fontos dolgon, ami nélkül nem lehetne a jövőben sikeres. Az egyik a senki által nem szeretett kiigazításnak a megszorító része. Ki szereti az, hogyha csökken a jövedelme 4-5%-kal? Én nem szeretem természetesen, és más sem szereti. A másik pedig a nagy átalakítások közül az egészségügy, amelyben a tegnapi döntés az a rendszerváltás óta eltelt időszaknak a legmesszebb ható társadalompolitikai döntés. Ez egy történelmi politikai eredmény.
De közben eljutottunk odáig, hogy ugye Megyesi Pétert Söjtörön megdobálták, az annak idején nagy hír volt. Ma az volt a nagy hír ebben az évben, hogy önt vidéken egyszer nem fogadták tiltakozók.
Nézze, 92-ben Göncz Árpád ellen elkezdtek tüntetni éppen október 23-án. Megjelentek az Árpád sávhoz zászlók. Én azóta azt látom, hogy amikor nem a jobb oldal kormányoz, hanem a bal oldal, és mindegy, hogy ki a bal oldal vezetője, akkor az ellen tüntetnek, azt nem tartják legitimnek. Ez egy sokkal mélyebb, sokkal bonyolultabb dolog, azt hiszem.
Azt mondja, hogy ez egy jobb oldal kontra bal oldal kérdés?
Nem, arra azt mondom, hogy ez bonyolultabb kérdés. Az jól látszik, hogy létezik Magyarországon szélsőséges politikai szerveződés. Ez a magyar okok miatt elsősorban jobb oldalon van, bal oldalról nem látunk ilyet. És ezek a szélsőséges jobboldali körök, ezek mindig megpróbálják jelentősen büntetni a baloldali kormányokat, legyenek ilyenek vagy olyanok. Hozzáteszem, azt látom, hogy ennek nincsen szélesebb támogatottsága. Ez nagyon fontos jelzés. Azt látom, hogy nagyobb a hang, mint a valóságos cselekvőképesség.
Ön számított arra azért, hogy ennyire fogják önt személyében is támadni? Nem csak politikájában?
Nézd, amióta én megjelentem a politikában, azóta engem mindig támadnak. Az én elhíresült mondataim 2003-ban, 2004-ben, nem voltam miniszterelnök, miniszter voltam, azok éppen ilyen vitákban születtek. Emlékszik rá, talán tisztességes vagyok? Igen, nagyon is típusú mondat például. Azaz, én az első perctől családi hátteremmel, lényemmel, baloldaliságommal, ilyen-olyan sikeremmel, nyilván botlásaimmal is szálka voltam és vagyok a jobb oldal szemében. Időnként úgy vagyok vele, hogyha a jobb oldalhoz kötődő valamelyik napi vagy heti lap egyik nap vagy egyik héten már, hát hogy mondjam, nem sért meg, akkor elkezdek gyanakodni, hogy valami baj lehet velem, hogyha már ez sem történik meg. Szóval tudomásul vettem, hozzászoktam, elfogadom, hogy meg kell küzdeni magamért, meg a családom tisztességéért. Ez nem befolyásolja a politikámat.
A személyes támadásokon túl azért voltak itt még támadások, gondolok itt például Csintalan Sándor megverésére a múlt héten, illetve hát Kóka János házában is molotov koktélt dobtak.
Itt történik valami, ami azt bizonyítja, hogy amikor azt mondtuk, nem idén, talán már tavalyi választások előtt, hogy muszáj odafigyelnünk arra, hogy megjelenik egy olyan kisebbség, egy olyan erő, amely a politikai mozgalmak vagy politikai személyiségek környékén olyan cselekményeket követel, amely, hát hogy is mondjam, túl van az egyszerű köztörvényes bűncselekményen. Hát a legelső ilyen típusú, hogyha emlékszik rá, talán 97-98-as választási kampányban Fidesz vezetőket ért állítólagos támadások voltak. Szájer Józseftől talán a Kisgazdapárt elnökéig. Ezek itt maradtak. De legyen azért világos, azért egy olyan mondatot kell mondani mindenkinek, hogy függetlenül attól, hogy az, akit ilyen támadás ér, az szövetségesünk, barátunk vagy ellenfelünk, akár áldáz ellenfelünk, ez megengedhetetlen, ezekkel az emberekkel szolidárisnak kell lenni. Magyarország nem lehet olyan hely, ahol bárkinek félni kell, és ez őszintén mondom, ez a politikusokra is igaz, de ez igaz az átlagemberre. Valakit származása, vallása, hite, nemzetisége alapján nem érhet semmilyen fajta hátrányos megkülönböztetés, és ebben, ha ér, akkor nincsen politikai mérlegelés helye. Ki kell állni mellettük, és engem végtelenül bánt, amikor azt látom, hogy hát elég szimpla vagy közepes mérlegelés tárgya, hogy ki szabad-e állni valakik mellett. Az már az emberi középszerűség példája mindig.
A magyar gárda megszüntetésével egyetért, ugye az ügyészség javaslatára gondolok?
A kezdeményezés, ugye, ami most akkor bíróság elé fog kerülni, az azt mutatja, hogy azok az aggodalmak, amelyeket mi az első perctől osztottunk, azok az aggodalmak mára olyanok, hogy az ügyészség is ezt gondolja. Nézze, hát nem kell becsukni a szemünket. Amit a magyar gárda tesz, ahogyan megjelenik, amit egész működésével üzen, az azt mutatja, hogy nem fejeződött be az a 20. század, amelynek egyik legnagyobb borzalma a fasizmus volt. Itt emberek ezzel az eszmével átitatva, időnként nem is tagadva, embereket pusztán származásuk miatt támadnak, egész népcsoportokat támadnak, és nem is bánják, hogy valakik félnek és tartanak tőlünk. Én ezt rasszizmusnak tartom, antiszemitizmusnak tartom, embertelen dolognak tartom, és egy demokráciának kellően erősnek kell lennie ahhoz, hogy azt mondja, hogy na, ezt már nem. Ilyet nem csinálunk.
Az év egyik legfontosabb, legnagyobb nyilvánosságot kapott témája kétségkívül ez volt, amiről most beszéltünk, a másik pedig, amelynek tegnap tettek pontot a végére a parlamentben, vagy éppen most kezdődik a történet nagy része, az egészségügy, átalakítása. Felélegzett tegnap este?
Hát persze, hát ez egy rendkívül fontos döntés volt, persze. Fontos volt nekünk, országnak.
Megfordult a fejében, hogy nem fog sikerülni?
Nem, hát én elég régóta konzekvensen, következetesen azt mondtam, hogy végig kell menni ezen az úton, a döntéshozatal útján is, és higgyék el, hogy a végén ez a döntés ez meg lesz. Szerintem nagyon-nagyon jó szakmai, és tegyük hozzá, hát politikai kompromisszum született.
De nem csak Gyurcsány Ferenc egy szavazatára volt szükség. Megfordult a fejében, hogy ez nem lesz meg?
Az elmúlt egy évben minden három hónapnak meg volt a maga döntése. Március végig döntöttünk a kapacitásokról. Utána június végig döntöttünk arról, hogy ez egy darab biztosító marad, és sok pénztár. Aztán kinyílt a pénztárak területi vitája, szeptember végig arról döntöttünk, hogy hogyan fog ez működni vidéken és Budapesten. Talán emlékeznek rá a nézők, hogy párduc, mintás és nem tudom milyen csikos változatok voltak. Igen, szóval már na, nyilván elfelejtettük, ezek a régi viták, ezek nem fontosak. Egy újabb három hónap után pedig a részletekről. Mindig azt gondoltam, hogy miután a fő kérdésben megállapodtunk a frakcióval és a párttal, mire el fog jönni a döntés időpontja, addigra meg lesz a többség. Nem vita nélkül, hát persze, őszintén szóval ennél könnyebb ügyeket sem lehet vita nélkül elintézni.
Az MSZP-s képviselők tudják pontosan, hogy miről szól ez a törvény?
Természetesen, hogy tudják a törvénynek a fő tartalmát, részleteit. Addig a mélységig, amíg egy törvényhozónak politikai felelőssége van.
Nem tudom, látta a múlt vasárnapi Szólásszabadsága című műsort a Magyar Televízióban, ahol súlyponti kórházak vezetői nem voltak tisztában alapvető fogalmakkal. Nem lehetett volna ezt jobban megbeszélni, elmagyarázni, nagyobb konszenzust teremteni? Nem lehetett volna ezt jobban csinálni?
Nézd, utólag nyilván nekem azt kell mondani, hogy dehogy nem, biztosan lehetett volna, és még azt is mondhatom, hogy talán kellett volna. Azt hiszem, hogy nagyon sokan nem értik, nem tudják, hogy hát nekünk is nagyjából 24 órából áll a napunk. Vagyunk egy páran, pár tucatnyian, akik ezért a fő felelősséget vállaljuk, és miközben az elsődleges felelősség, hogy megszerezni a törvényhozók támogatását, megalkotni magát a jogi szabályozást, ha valóban rendkívül kevés időnk maradt.
Akkor miért nem adtak maguknak több időt? Miért siettek ennyire?
Hát mert hogyha nem fejezzük be, hogyha a dolognak nincsen fogható és látható eredménye, hogyha nem azt érzik a választók majd ennek a választási ciklusnak a második felébe, hogy azért ez mégiscsak jó volt, akkor a átalakításhoz szükséges, és utólag is szükséges, politikai társadalmi bizalom nem teremthető meg. Hadd mondjak egy világos példát. Amikor tavasszal azt mondtuk, hogy gyógyszertárat sokkal szabadabban lehet alapítani. Volt felzódulás? Ugye, hogy volt. Tiltakoztak a gyógyszerészek? Ó, nagyon tiltakoztak. Azt mondták, hogy meg fog halni Magyarországon, nem tudom hány beteg. Igen. Eltelt 9 hónap. Előre nem lehetett elmondani az országnak hitelesen. A többség nem is biztos, hogy egyetértett akkor velünk. Ha ma kérdezi meg az embereket, hogy jó volt a döntés, ma azt mondják, hogy igen, el is tekintenek a népszavazástól.
Ez egy kicsit azért talán konkrétabb a gyógyszertárakkal kapcsolatos döntés. Az egészségügyel kapcsolatban nem csak az egészségügy szereplői tiltakoztak, ugye ezen az előbb a gyógyszerészeket említette, hanem egy elég széleskörű ellenállás és tiltakozás volt itt. Gondolok itt például arra a 140 vagy 160 értelmiségire, akik a baloldalhoz köthetők.
Hogyha beszélünk róluk, akkor beszéljünk arról a másik 120-ról, aki pedig az elmúlt 2 napban szintén baloldalhoz, vagy a bal liberális oldalhoz
vagy értelmiségiek, akik
azt mondták, hogy, hogy nincs igazatuk. Ha nem mondjuk el az embereknek, hogy mi történik, akkor csak azt hallják, hogy mi vitatkozunk, vagy a politikus vitatkozik a szakértővel. Mi volt a vita fő tárgya? Az volt a vita fő tárgya, hogy marad-e ez a homályos nevű nemzeti kockázatközössége. Ez azt jelenti, hogy mindegyikünk, függetlenül attól, hogy szegény vagy gazdag, hogy fiatal vagy idős, hogy beteg vagy egészséges, hogy városban lakik vagy falun, ugyan olyan szabály szerint, mint eddig, jövedelmének arányában fizet be, és egyetlen egy alap marad, nincsenek elkülönített biztosítási alapok, mint például a kötelező gépjármű biztosításban, azok külön-külön alapja a biztosítónak, azaz befelé a rendszerbe mindenki jövedelem arányosan tesz, nincsenek kivételek, kifelé pedig mindenki szükséglet arányosan kap. Azaz a társadalombiztosítás fő jellegzetesség, hogy nem lehet közöttünk válogatni, osztjuk egymás sorsát, ez nem változik.
És lát arra garanciát ebben az új törvényben, hogy ez így is marad?
Hogy tehát a törvény alapkonstrukciója nem engedi meg?
Hosszú távon is?
Természetesen. Természetesen. Én nem lennék önnel most fel, hogyha azt mondanám, mert én jobban ismerem a törvényt, mint ön, hogy meg tudja-e mondani, hogy melyik az a pont, amelyik sérti ezt az elvet, ahol majd beférkőzhet az, hogy lehet közöttünk válogatni.
Hogyha én nem csak újságíróként, hanem leendő betegként és tévébefizetőként is kérdezem önt, akkor természetesen engem érdekel az, hogy rendben van. Most a politikusok azt mondják, hogy ez a nemzeti kockázatközösség továbbra is fennmarad, garanciák benne vannak a törvényben, hogy a járulékemelés most nem lehetséges. Na de mi a garancia arra, hogy 1, 2, 3, 4, 5 év múlva ez így marad, hogy az országgyűlés nem dönt ellenkezőképpen. Olyannyira, hogy a legnagyobb ellenzéki párt elnézést azt mondja, hogy ezt az egészet visszacsinálja.
Igen, de ez 2 különböző kérdés. Az országgyűlésnek eddig is joga volt a TB hozzájárulás mértékét emelni vagy növelni. Az országgyűlésnek eddig is joga volt meghatározni az országgyűlés felhatalmazással valakiknek, hogy mennyi a szolgáltatás, amit kapunk. Ez a rész nem változott meg. Őszintén szól ebben a vitában, ha nem haragszik, azt mondom, hogy hát ez nem egy eligazító érv, hogy az országgyűlés hogy fog majd nagyon soká dönteni, mert
tehát
erről nem
dönthet
döntünk.
Így az országgyűlés, de eddig is így
de
volt.
Nagyon fontos, nem üzleti biztosítók. Ugye mindig azzal akarják az embereket megrémiszteni, hogy jönnek majd ezek a rossz kinézetű tőkések, akik nyilván nagyon profitéhesek, és majd ezek fognak valamit csinálni. Hát nem lesz ilyen joguk. Azaz az, ami a társadalombiztosítás lelke, hogy a közérdek dönti el, hogy ki mennyit tesz be. A közérdek legitim demokratikus képviselő, a parlament mondja meg, hogy mit kell ezért kapni. És ezt egy nagyon jól szabályozott intézményrendszer teszi. Ez nem változik. És legyen azért már valami, szerintem mondjon már el valamit még a nézőknek. Hát nem az történt, hogy van egy tökéletes egészségügyi rendszerünk, és jött egy kormány, aki reform hóbortból ezt meg akarja változtatni. 17 éve, hogy mondjam, nyilvánvaló, evidens, hogy a magyar egészségügyi rendszer igazságtalan, fenntarthatatlan, rossz. De elodáztuk mindig a döntést, mert féltük a következményektől. Azt kell megnézni, hogy az a rendszer, amit csinálunk, az azokon a pontokon, amitől rossz a mai rendszer, ad-e megoldást? Én azt állítom, hogy igen, ad.
Ettől lesz igazságosabb a rendszer?
Hát hogyne. Tudnék, mi a mai igazságtalanság főforrása? Az ne haragudjon, hogy ön meg én, meg azok, akiknek egyébként, hogy mondjam, könnyebben megy ma Magyarországon a sorsa. Magyarországon, ha úgy tetszik, a felső 10 000, az ma többet vesz ki az egészségügyből, mint azok, akiknek nehezebben megy a sorsa. A második kerületi Rózsadombon lényegesen több szolgáltatást vásárolnak az emberek, mint Szabolcs-Szatmár megyében.
De hát ez így is maradhat.
Na de ez így... Aha.
Csak
de ez
más
így,
miatt.
Ez így nem marad
más
így.
Hogyan?
Ez így nem marad így. A rendszernek éppen az a lelke, hogy nem tud így maradni. Eddig hova mehetett ön meg én, hogyha mi húztuk volna a rövidebbet, hogy nekünk nem tetszik a rendszer? Sehova. Az eddigi rendszer arról szólt, hogy eszi, nem eszi, nem kap mást. Most az egymással versengő pénztárak és a területileg kiegyenlített fejkvóták, amely 5-8 év alatt kell, hogy bekövetkezzen, azt a különbséget, ami ma van, azt ki fogja egyenlíteni. Ma lényegében egyikünk sem érzi, hogy bennünket képviselnek ebben a rendszerben.
Tehát ön azt állítja, hogy egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fizikatanárnő, vagy egy óvónő, akinek azért a keresete nem olyan nagyon magas, ő ugyanúgy hozzá fog jutni, mint mondjuk én vagy ön? Ugyanahhoz?
Most is így kellene, hogy legyen.
Ugyanannyiért?
Most is így kellene, hogy legyen. Az a probléma, hogy ma nem történik ez így meg, és ma nem tud hova menni az én óvónőm Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ő hiába tiltakozik, hogy ott volt a nővérénél Budapesten.
Jövőre fog tudni?
Jövőre elkezd tudni tiltakozni, aki egyenlíti, a mechanizmus végre ezt előállítja. Sőt, ott hagyhatja a pénztárát.
A törvény elfogadása után a Liga szakszervezetek lefújta a sztrájkot. Ettől függetlenül a harcot, a tiltakozást folytatják, ahogy tetszik, hiszen ügydöntő népszavazásról beszéltek, az Alkotmánybírósághoz akarnak fordulni, ezen kívül a Magyar Orvosi Kamara elnöke mai sajtótájékoztatón azt mondta, hogy, és ez most egy idézet, ott tartunk be, ahol tudunk ennek a törvénynek, a megvalósításának. Mire számít? Azért itt még lesznek harcok.
A harc talán túlzás. Az a dolga a magyar parlamentnek és a kormánynak, hogy nagyon-nagyon sok konzultációval, érveléssel állítsa az ország többségét maga mellé ebben az ügyben. Nézze, nekünk és a kormány tagjainak, a szocialista és a liberális politikusoknak ebben nincsen magánérdeke. Mi ezt azért tesszük, mert azt látom, emlékeztetek az összödi beszédemre, annak egy fordulatára, akkor azt mondom, hogy mama, te nem azért kapsz jobb szolgáltatást, mert megváltozott az egészségügy, hanem mert megtudták, hogy te a Gyurcsánynak az anyja vagy. Magyarországon ilyen a rendszer.
Ha jövő ilyenkor mi ketten így együtt beszélgetünk, akkor azt gondolja, hogy már majd nem kell arról beszélgetnünk, hogy sikerül-e meggyőzni az embereket? Elég lesz erre mondjuk a jövő év?
Szerintem sokat kell beszélgetni erről. Nem tudom önnek megmondani. 2009. január 1-én fog elindulni a rendszer. Reményeink szerint. 2009-ben már lesz tapasztalatunk. Egyébként, ha elmondhatok egy nagy titkot, szerintem 2009-ben, ha reményeim szerint elindul a titok, akkor azt fogjuk érzékelni, hogy rövid távon semmi nem változott. Tudnék, az, amit most teszünk, az nem egy vagy két hónap alatt hirtelen kimozdítja az egészségügyet a négy sarkából. Az elindít egy nyugodt átépítkezési folyamatot. Tud alkalmazkodni a mi igényeinkhez. Azt szeretném, ha azt értenék a biztosítottak és a magyar polgárok, hogy az a helyzet változik meg, hogy eddig mi kerestük az orvosok és a kórházak kegyeit. Akartunk jobb szolgáltatást. Én meg jobban szeretem azt a világot, amikor mi kegyeinket keresik. Az egész rendszerváltásnak a nagy története az volt, hogy a hentes nekünk akar jót tenni, a pék nekünk akar jót tenni, a bank nekünk akar jót tenni, a vásárló kegyeit keresik. Az egészségügyben nem ez van, ott mi keresjük az ő kegyeiket. Itt maradt egy darab szocializmus, egy darab kádárrendszer. Ennek van egy kis hamiskás bája, de ez egy igaztalan rendszer. Ez nem rólunk szól, az intézményekről szól. Feje tetejéről a talpára kell állítani, de ez hosszú folyamat. Legalább egy csalódás érni fogja a mi ellenfeleinket ebben az ügyben, hogy nem fogják tudni azt mondani majd 2009 nyarán, hogy látjátok, megmondtam, ettől rosszabb lett. Nem, ettől egy nyugodt javulás lesz.
Ebben az évben azért ne kelteljünk, a gazdasági növekedése Magyarországnak nagyon alacsony. Hol látja a jövő évi költségvetésben azt a garanciát, hogy ez fellendülhet? Hogy mitől fogunk elrugaszkodni?
Hát több dolgot tudunk mondani. Amikor folyamatosan nagy hiánytól szenvedtünk, 6-8-9%, 2006-ban ennél nagyobb hiány fenyegetett bennünket, akkor még mit mondtak a közgazdászaink? Hogy tartós növekedés csak akkor tud lenni egy országban, hogyha nincsen nagy hiány. Hogyha az állam nem szívja el a forrásokat a vállalkozások elől. Hát jövőre már csak 4% a hiány, azt követően már csak 3 egész körül van. Azaz valóban az első lépés megtettük ehhez, amit kellett tenni. A második lépés. Valóban dolgozunk egy átfogó gazdaság élénkítési programon, gyorsan lehessen vállalkozást alapítani, csökkenjen az állami bürokrácia, elektronikusan lehessen elintézni mindent az adóhivatallal, a társadalom biztosítással. Kis és közepes vállalatok 50 millió forintig csak 10%-os adót fizessenek, mint ahogyan teszik például a kokáért, és dolgozik egy átfogó adókorszerűsítési programon is. Szakképzés korszerűsítése, infrastruktúra fejlesztés.
Szakemberek azt mondják, hogy ilyen magas adókkal, mint amelyek Magyarországon vannak, nem lehet gyorsulásra számítani.
Magyarországon nem az átlagadó magas. Magyarországon most az adó nagyjából annyi, mint 2001-ben. Az a baj, hogy viszonylag kevesen fizetik ezt az adót. Magyarországon 20% körüli a szürke gazdaság aránya, bődületesen magas. Ugyanakkor, amit az elmúlt másfél évben tettünk, az azt jelenti, hogy nagyon sokan megértették, hogy hát bizony, részt kell vállalni a közteherviselésből, mert ha ő nem fizet, akkor ön, meg én, meg a nézők fizetnek helyette. Magyarországon először van az, hogy ennek a kifehérítésnek eredménye van. Több mint 100 000 ember bejött a társadalom biztosítás alá. Ez az egészségügy biztosítás rendszernek egy nagy előnye. Több mint 100 000 ember után most már nem csak minimál bér után fizetik a TB-t, hanem annak a kétszerese után fizetik a TB-t. Több mint 10 000 vagyonosodási vizsgálat indult. Egy vagyonosodási vizsgálatra több mint 5 millió forint megállapított hiány jut. Ez átalakítja a gondolkodást és a mentalitást.
A versenyképességi kerekasztal javaslatát ma tette le az asztalra. A sajtóban megjelentek különböző elemei, például az élő munka terheinek csökkentése, mint javaslat.
TB csökkentést javasolnak elég sokat.
Mekkora?
6-8% környékén legalább, a mai konzultációnk alapján.
Hát, lehet erre lehetőséget?
Hát nézd, 1% az kb. 60 milliárd forintba kerül. 1%. 6% az 480, ennek van különböző adóhatása, de összességben itt nagyon-nagyon drága javaslat, hogy azt mondjam. Azt most senki nem hiszi, hogy igaz lenne az, úgy látom, hogy most már azok sem, akik korábban mondták, hogy a dolgot úgy kell csinálni, hogy leengedjük az adókat, és ettől majd hirtelen magától másnap növekszik a gazdaság, és ebből több jövedelem, ami bevehető. Az irány, hogy csökkenteni kell a terhét a munkának, az szerintem helyes. Az helyes. Hogy pontosan milyen konstrukcióban, mennyivel, milyen rendszer vágyazva, hát erről kell tárgyalni.
Ha nem az adó csökkentésével, akkor hogyan lehet a versenyképességet növelni?
Hát ezernyi dologgal. Az adó önmagában egy elem a sok közül. Magyarországon sokan tudják, hogy például foglalkoztathatósági probléma van. Hát ön is jól tudja, hogy van Magyarországon olyan környék, ahol ha ma akarnánk telepíteni egy üzemet 1000 fővel, azért nem tudnánk, mert nincs elegendő munkaerő. Máshol meg hiába van munkaerő, már évek óta nem dolgoztak. Nincs a kultúrájuk, szaktudásuk. Sokkal mélyebb problémával állunk szembe. 2002 és 2006 között csökkentettünk adót, sőt, mondok önnek mást. 98 és 2002 között majdnem 10%-kal csökkent a TB. Több lett a foglalkoztatott? Mit gondol? Nem lett több. Csak arra figyelmeztetek, hogy az egy végzetes leegyszerűsítés. Azt gondolni, hogy a versenyképesség az csak adó, az innováció, az beruházás, az a világra való nyitottság, munkakultúra, szakképzés, állami bürokrácia ellenesség, sok minden.
A nyugdíjak megadóztatása szerepel ezek között a javaslatok között?
Nem. Ez van nagyon sok nyitott kérdésfeltevés ebben a javaslatcsomagban, de rengeteg. De ami a legfontosabb, hogy ilyen szándéka nincs a kormánynak.
De azért ebben a javaslatban nyitott kérdésfeltevésként szerepel ez az
opció? Nagyon sok, de ezeket szakértői kérdéseknek kell tekinteni. Azért mondom ezt így, mert ön egy ilyen kérdéssel őszintén szóval rá tudja hozni a szívbajt a magyar nyugdíjasok milliójára. Ezért mondom, ami a legfontosabb, nézze, hát szakértők sok mindent mondanak. Ilyet is, meg olyat is. Uh-huh. Ez egy olyan kérdés, ami rendesen szakmailag alátámasztva hatáselemlésekkel ki sincs fejtve, de mondom, hát a perdöntő az, hogy ilyen szándéka nem volt, és nincs is kormánynak.
Tegnap rábólintott a parlament a Fidesz 3 díjas népszavazási javaslatára. Mikor lehet ebből ön szerint szavazás?
Nem tudom, hát amikor kívja az elnök úr, valamikor tavasszal.
Beszállnak ebbe a küzdelembe is? Ezzel is esetleg próbálják növelni az emberek, tehát hogy az emberek döntsenek ezekről a díjakról?
Hát, mert van egy kötelességünk, föltesznek egy kérdést. Meg kell mondani az embereknek, hogy nekünk mi az álláspontunk erről a dologról. Ha az elnök úr kiírja a népszavazást, nyilván ki fogja írni előbb-utóbb, akkor a kormány el fogja mondani ezekben az álláspontját. De hát ez, hogy mondjam, nem szabadon választható gyakorlat, hanem ez kötelező gyakorlat.
Erős kampányuk lesz? Hogyan próbálják meggyőzni az embereket, hogy fizessenek, mert erre van szükség?
Nem tudom önnek meg, majd tájékoztatni fogjuk őket. Ugye azzal foglalkoztunk eddig, hogy átalakítsuk az egészségügyet, csináljunk jövőre egy olyan költségvetést, amelyben már nem csökkennek a jövedelmek, hanem növekszik a jövedelem, amely az egyensúly felé tart. Azzal foglalkoztunk, hogy átlakult a magyar felsőoktatás az elmúlt egy évben. Ez az ellenzék politikája. Ezt neki, ha ő úgy gondolja, hogy ez rendben van, akkor neki tenni kell. Mi annyit meg fogunk tenni, hogy elmondjuk, hogy mi álláspontunk erről, de én növekedéssel szeretnék foglalkozni, az egészségügy átalakításának befejezésével, az oktatás lehetőségek javításával. Nekem erre kell koncentrálnom. Én ebben hiszek. Ezek a fontos dolgai Magyarországnak.
Csak már egyszer azt mondta, hogy bele fognak állni ebbe a kampányba, és érvelni fognak az igazuk mellett.
Természetesen. Azt fogom, ugye a Magyar Szocialista Párt nyilvánvalóan meg fogja tenni ezt. Én kormányként azt gondolom, miután én ezt egy politikai küzdelemnek látom, őszintén szólva, ez egy meglehetősen felszínes, szerintem a múltba tekintő történet. Magyarországhoz nem tesz hozzá, hanem elvesz. De hát lelke rajta, aki ezt kezdeményezte. Nekünk kormányként nem azzal kell foglalkoznunk, amit a Fidesz szeretne, az a Fidesz foglalkozzon. Azzal kell foglalkoznunk, hogy hogyan lehet egy erősebb országot teremteni.
Ezek ugye a reform jelképes intézkedései, a vízidíj, a kórházi napi díj, a tandíj. Milyen politikai következményekkel lehet mondjuk egy olyan esetben számolni, amikor nagyon sokan elmennek szavazni, és az emberek döntő többsége azt mondja, hogy nem szeretne fizetni ezekért a szolgáltatásokért?
Nem politikai következménye van egy ilyennek, hanem hogy mondjam, törvényhozási következménye.
Politikai következménye nincs?
Semmilyen.
Önre nézve sem?
Mitől lenne? Tesszük a dolgunkat.
Mert az emberek nemet mondanak a reformcsomag, a reformintézkedések jelképes részeire.
Nem erről szól a reform. A reform arról szól az egészségügyben, hogy ön meg én fogunk a középpontban lenni. Arról szól, hogy csökken a kiszolgáltatottság. Arról szól, hogy értünk küzdenek, és nem mi küzdünk az orvosokért. Valakik politikai szimbóluma akarják ezt tenni. Minden országban ez nagyon nehéz. De ez az ő problémájuk őszintén szólva. A mi problémánk, hogy 23 kistérségben, ahol ma nincsen járóbeteg szakellátás egyáltalán, mi itt Budapesten válogathatunk kerületenként, időnként több közül is, ott legyen szakellátás. De a mi problémánk, hogy Szegeden, vagy mondjuk Pécsen épüljön föl új klinikai központ sok-sok 10 milliárdért. A mi problémánk, hogy azok a házi orvosok, akiknek most végre 180.200 forinttal több bevételük van, és először úgy érzik, hogy tudnak fejleszteni, és hogy a betegeik megbecsülik őket, azok ne érezzék magukat veszélyeztetve népszavazás által. Szerintem nekünk ezzel kell foglalkozni. Aki pedig politikát akar csinálni, ő nyugodtan tegye, nekem ezzel nincsen bajom. Mindenki megválasztja a maga útját. Én a Magyarország útját nem arra látom. És kormányfőként amellett kell érvelnem, hogy a lényeggel foglalatoskodjunk, ne politikai szimbólumokkal.
Ha politikai következményt nem lát, akkor milyen következménye lesz? Említette, hogy törvényhozási ezek jelent.
Semmi. Ha kivesz valaki 50 milliárdot a kasszából, akkor el kell dönteni, hogy mi legyen. Hogyha önnek van otthon családi kasszája, és valaki abból kivesz pár ezer forintot, el kell dönteni, hogy honnan teszi bele azt a pénzt, vagy miről fog lemondani.
És miről? Honnan
majd amikor, hát ha az elnök úr kírja a népszavazást, amiben még egyszer mondom, nem nagyon kételkedem, akkor a kormány erre vonatkozóan el fogja mondani, mit gondol. akkor fogunk ezzel foglalkozni. Mindent akkor, amikor itt az ideje. Majdnek nincs itt az ideje. Nagyon nem szeretném, hogyha amikor ezernyi dolgunk van, ez a 2-3 kérdés, ez vonja el a figyelmünket. Nekünk, még egyszer mondom, az a dolgunk, gazdasági növekedés, versenyképesebb ország, jobb felsőoktatás, jobb szakképzés, egy jobban működő egészségügy. Nekem ezért kell dolgoznom.
Népszavazás, esetleges népszavazás kérdése felmerült az ön által kihirdetett tisztasági csomaggal kapcsolatban is. Tegnap ennek a csomagnak néhány része napirendre kerülhetett volna a parlamentben, de végül lekerült a napirendről. Miért?
Egy törvényt vontak vissza, egy törvénytervezetet. Azért, mert egymás mellett van egy ellenzéki törvénytervezet, meg egy kormánypárti törvénytervezet, minimális különbséggel mára. Ezt a kettőt érdemes egyesíteni. A kormánypárti frakciók ezt egyesítik is. Reményeink szerint konszenzus lesz. És akkor februárban mind az állami vezetők és államtitkárok, szakállamtitkárok jövedelmi vagyoni helyzetével kapcsolatos ügyek, és nagyon remélem, amilyennél őszintén szóval sokkal fontosabb a pártfinanszírozás kérdése, ahol azt mondják a szakértők, hogy nem is vagyunk messze a megállapodástól, akkor abban meg lehet állapodni. Ezek a kulcskérdések, az összeférhetetlenség kérdésében pedig lényegében, ha jól látom, már megállapodtak. Azaz itt megy előre, nagyon-nagyon lassan, de 17 év után először. Ami fontos.
Az ön hétpontjának a közvetlen katalizátora, úgy tetszik, a Cuslágügy volt. Ez szintén az év egyik nagyon nagy nyilvánosságot, nem véletlenül nagyon nagy nyilvánosságot kapott ügye. Az ön is az ügyben kihallgatott politikusok között volt. Ez is egy meglehetősen különleges helyzet. Csak úgy, mint a kormányban a mai napig ott dolgozó több politikus is. Nem merült fel önben a felelősség kérdése, az ön politikai felelősségének a kérdése, hiszen ön volt abban az időben a gyermek és ifjúsági minisztérium vezetője.
Dehogy nem merült fel, az ember föltesz magának ezeket a kérdéseket.
És mi a válasz rá?
És az a válasz rá, hogy az adott helyzetnek megfelelő szakmai és politikai felelősséggel tettük a dolgunkat. Ráadásul azért ugye nehogy eljátsszuk a Tanú című filmnek a nagyon híres írhet eseményét, hát mi itt tanúk voltunk. Egy olyan ügyben, amelyről azóta mi derült ki, hogy kormányoktól függetlenül előttünk és utánunk, hogy Budapesten, meg vidéken, meg önkormányzatban, meg kormányban, hát voltak, akik, hogy mondjam, nem csak szerettek, de tudtak is a zavarosban halászni. Van egy nagy különbség, hogy végre jött egy olyan kormány, meg olyan kormányfő is, aki nem azt mondta, hogy ugyan kérem szépen, ha van egy botrány, akkor legyen egy másik botrány. Hanem azt mondta, hogy dehogy, megadni minden segítséget, oda menni, nem kifogást keresni, nem eltusolni ügyeket, rendet tenni Magyarországon. Bizony, ez a normális magatartás. A politika pénzügyei nincsenek tisztában. Akkor tessék tenni ellene. Erről szól a hét pont. Arról szól, hogy a kormánypártokat ebben az ügyben magam mögé tudtam állítani. Azt mondtam, hogy nem veszitek észre. 17 év óta az első székházbotrány, 92, ez éppen a mai legjobb ellenzéki párt székházbotránya. Óta minden ciklusban előjön valami, hogy itt valami nem stimmel. Ne a felszínnel foglalatoskodjunk. Legyen egy áttekinthető, felelős világa a politika pénzügyeinek. Azt gondolom, az egyetlen progresszív magatartás ebben az, amit mi ide gyakoroltunk. Ez az, amit csinálni kell. Nem szűnyeg alá seperni, nem megelégedni a felszínnel, nem azt tenni, hogy ha engem támadnak, akkor gyorsan visszatámadok. Úgy unja ezt az ország. Hatoljunk le a mélyére a dolgoknak. Legyen hozzá a bátorságunk.
Az imént már szóba került Sólyom László államfő. Az önök kapcsolata, hát finoman szóval nem mondható a legjobbnak, és ez 2007-ben nem javult. Sólyom László egyértelmű interjúkban, megnyilatkozásokban egyértelmű utalásokat is tett erre. Ön szerint mikor romlott meg a kapcsolat?
A kormányfő és az államfő kapcsolatát az alkotmány szabályozza. Én ehhez a szabályozáshoz tartom magamat. Ez itt a kapcsolatokat alkotmányos szempontból rendben levőnek látom. Nekem ezzel ennyi dolgom van, ennek megpróbálok megfelelni.
Csak azért, mert ő azt mondta egy közelmúltban adott interjújában elég konkrétan, hogy ő úgy látja, hogy akkor romlott meg a kapcsolata, és benne azután, amikor kiderült, hogy nem valós adatokat kapott a gazdaság állapotáról öntől az első találkozások után, és ő nem is látja annak lehetőségét, hogy érdemi párbeszédre sor kerüljen önök között. Ön is ennyire elveszettnek látja ezt a helyzetet? Tehát érdemi párbeszédről beszélek.
Nekünk van egy alkotmányos kötelességünk. Az együttműködésre való kötelesség. A mi felelősségünk az részben hasonlít egymásra, részben pedig különbözik egymástól. Én ez szerint járok el. Természetesen van véleményem arról, hogy az elnök úr az, hogy mondjam, azt a felhatalmazást, a mező felhatalmazása hogyan gyakorolja. De abban semmiképpen nem követném az elnököt, hogy én erről nyilvánosan mondok véleményt, amíg csak nem muszáj. Azt gondolom, hogy Magyarországon a közjogi méltóságoknak legalább, amíg csak lehetséges, kerülni kell azt, hogy egymás politikai természetű az alkotmányos kötelezettség teljesítésén túli kritikáját adják meg, mert Magyarországnak nyugalomra van szüksége. Azt kell, hogy lássa az ország, hogy házelnök, köztársasági elnök, miniszterelnök együttműködik. Kell, hogy legyen annyi visszafogottság mindegyikünkbe, hogyha lehet, ebből a körből kivesszük a politikát.
Ön figyeli a közelmi kutatási adatokat?
Hát aki politikus és nem figyeli, az nem mond igazat. Úgyhogy természetesen.
És aggasztják? A legutóbbia?
Azok nem.
Az ön saját megítélésére kapcsolatban, illetve hát a párt, a kormány megítélésével kapcsolatban?
Nézzem, aki azt mondja, hogy ő szeret kevésbé népszerű lenni, az azt hiszem, hogy hazudik. Egy politikus szeret népszerű lenni, mert ráadásul 4 évenként megmérik, és a népszerűség fontos a megmérettetéskor. De aki azt mondja most ebben a helyzetben, hogy a népszerűség fontosabb, mint hogy elvégezzük azt a munkát, amit el kell végezni, az meg szerintem nem jó hazafi. Tudja, én nem régóta vagyok vezető politikus. 5-6 éve. És azt láttam, és még emlékszem rá, hogy milyen volt, amikor nem voltam politikus. Akkor meg azt gondoltam, hogy egy baj van ezek a politikusokkal. Ezeknek fontosabb a saját népszerűségük, mint hogy megcsinálják az, ami az ő dolguk. És mindig arra gondoltam, ha én egyszer politikus lennék, én nem így viselkednék. Nem könnyű ezt a csapdát elkerülni. Nekem sem sikerült mindig 2005-2006-ban. Hogyha ezt akar nekem mondani, akkor igaza van. De be kell valljam, én nagyon büszke vagyok az én pártomra, a szocialista pártra, meg a liberálisokra is, hogy amikor kaptak egy 4 éves új lehetőséget, és el kellett dönteni, hogy mit csinálnak, akkor azt mondták, hogy akkor ebben az országban megpróbálunk rendet tenni, és nem azt tesszük meg, nem azt a kérdést tesszük fel mindig, hogy mi tetszik az embereknek rövid távon. Ez fontos.
Azt mondja, hogy a Magyar Szocialista Pártban ülő politikusokat sem aggasztják annyira, tehát nem erre figyelnek, hogy mennyire alacsonyak a párt.
Nem ez a legfontosabb nekik. Ha tudnék, hát az előbb beszéltünk.
A munkakedvből, a lendületből azért ez visszavesz.
Ó, hát most fogadtuk el az egészségügyi törvényt. Ön mondta, azt mondta, sőt azt is látja az egész ország, nem csak ön, hogy micsoda elképesztő nyomás ellenében. Sőt, azt is tudjuk, én is őszintén beszélek erről, ma az ország jelentős része az ügyben nincsen velünk. És erre nem azt válaszolták a szocialista politikusok, hogy jaj, mi lesz velem 2010-ben, leszek-e még képviselő, nem azt mondták, hogy ez az érdeke az országnak. Nézze, ez fantasztikus dolog. Végre az országnak ilyen politikusai vannak. Gügyögni, sustorogni az emberek fülében, Odysseusból hivatkozva, szirének hangján szólni és elcsábítani a nép lelkét, hát ez nem nagy politikusi erény. Hát gyorsan tudok önöket mondani, amit zabálnának az emberek.
Ha ez így van, akkor miért van szükség új kormányzati stílusra, a bizalom felépítésére? Ezt hirdette meg a múlt szombati választmányülésen.
Azt mondtam, hogy egy korszak határnál vagyunk. Diktálta a múlt nagyon-nagyon sok, hogy mondjam, adóssága a tempót eddig. Mostantól kezdve ide inkább olyan ügyek lesznek, ahol nem a kényszer diktál, a közvetlen kényszer, hanem az a lehetőség, hogy javítsuk ezt, azt, amazt. Sokkal inkább az építkezésről szól. Nyugodtabban, több időt szentelve lehet a politikát csinálni. Ez itt egy igazi nagy rohanás volt az első másfél.
Milyen lesz ez az új stílus?
Hát látni fogják, nézze. Nem megyek olyan azzal sokra, hogyha most leírok valamit, aztán majd jön hozzám két hónap, vagy én megyek önhöz, és azt mondja, hogy nekem azt ígérte decemberben. Azt kell, hogy lássák. Azt kell, hogy lássák az emberek. Hogy abban a 3-4 ügyben, amely fontos, ilyen az egészségügyi törvénynek a végrehajtási dolgai. Ugye ilyenek a versenyképesség ügyek. Ilyenek lesznek a közoktatás fejlesztésének az ügyei. A közkultúra, népművelés ügyei, és mondhatnék még egy-két dolgot, azokban egy sokkal nyugodtabb és nyitottabb párbeszédben alakul a jövő, amelyre, hogy ez az oldal képes sokszor bizonyította, csak mindig mondtam, az elmúlt másfél évnek más volt a helyzete. Olyan kényszerek is alakították az életünket, ebben vannak direkten politikai kényszerek, az utca, és a költségvetés, elmaradt reformok 5-10 év óta, amelyek diktálták nagyjából, hogy mit lehetett tenni. Nem vagyunk az útnak a végén, csak a legnehezebb részén vagyunk túl.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm önnek, és hát önnek is, meg hát a nézőknek egy nyugodt évet, kellemes karácsonyt. Merjünk békében élni.
Minket minden szempont érdekel, önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Minden csütörtökön este 20 óra 10-kor itt az M1-en.
Változatlan formában csütörtök esténként jelentkezik az à la carte, az MTV társasági politikai műsora, amelyben egy elegáns étteremben finom ételek és jó borok fölött vezető politikusok és a közélet civiljei vitatkoznak az országról, a társadalomról, politikáról, egy szóval az életünkről. Vegye fel ön is televíziós étlapjára az à la carte-ot az M1-en csütörtök esténként.
December 20-án éjszaka a falak leomlanak. Kultúrház a schengeni határnyitáson.
Kicsi meg gyenge, persze, hogy nyer. Csúnyan az átcsillaképpen megfelel, szóval elindul.
Élő körkapcsolás Sopronból, Hegyeshalomról, Esztergomból és Tornyos Németiből a határpontás éjszakáján.
A távolság. 2008 percre összehozunk benneteket, hiszen decemberben minden új T-Mobile előfizetés mellé 2008 percet ajándékba adunk. Ráadásul az akciós készülékek közül 2-0 forintért lehet a tiéd. T-Mobile. Mindig veled.
Jaj, ez a megfázás.
Tudom, miről beszélsz.
Hogy tudod, bébi, nem is vagy megfázva.
Dehogy nem.
Még az orrod se folyik.
Láttál volna tegnap, de aztán a Coldrex segített.
A Coldrex gyorsan és hatékonyan enyhíti az influenza és a megfázás tüneteit. Így hamarabb érezheti jobban magát.
Oh, ez a nátha.
Tudom, miről beszél.
Dehogy tudja.
Dehogy nem.
Coldrex. Erősebb a megfázásnál.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Kellemes ünnepeket kíván a Spar. 2x2 liter Coca-Cola ajándékpohárral csak 519 forint a Spar és a Kaisers áruházakban. 4x2 liter Coca-Cola ajándékjáték kamionnal csak 999 forint az Interspar áruházakban.
Minek jöttünk ide?
Közvélemény kutatok.
Tegye fel a kezét, aki hallotta, hogy jól árasítottam a tányéros tévét!
Látod?
Nem tudják!
Nem.
Most azt tegye fel a kezét, aki nem hallotta!
Bátori.
A Bátori úr nem számít, a többinek meg nincs tévéjén.
Új sok csatornás alapcsomag a UPC Direct-től már havi 2700 forinttól. Részletekért megrendelésért hívja a 1221-et, vagy rendeljen online.
Amikor Manucska még a pocakomban volt, tudtam, hogy ő a legcsodálatosabb az életemben. Elhatároztam, hogy mindenből csak az igazán jó dolgokat fogom neki adni. Ezért használok Bepanten kenőcsöt minden pelenkázáskor.
A Bepanten kettős hatású, biztosító védőréteget képez, és elővitaminos hatóanyaga segíti a bőr természetes gyógyulását.
Az én kicsikém Popsia így lesz mindig bársonyos és egészséges, és ezért is ilyen jókedvű.
Bepantem. Gyengéd védelem a baba popsinak. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ahogy közelednek az ünnepek, egyre több a feladat. De szerencsére van segítségem, nem is kell messzire mennem, mert közel a Coop, ahol mindent megtalálok, amit tőlem kértek, és ahol mindenki ajándékra lehet.
Coop, a jó szó.